Isten igéjét János evangéliumából olvasom. A 15. fejezet 9-től 17. versekig. Aki Krisztusban marad, megmarad a szeretetben. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok. Ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek, többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam, az én Atyámtól tudtulattam nektek. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást.
Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, te eléd jövünk ezen a mai vasárnapon. És köszönjük neked azt, hogy teljes szabadsággal, teljes őszinteséggel, teljes reménységgel tehetjük ezt. Hiszen te utat készítettél önmagadhoz az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy ő barátainak nevez bennünket, és hogy ezzel együtt annyira kitartott mellettünk, értünk, hogy még önmagát is kész volt feláldozni. Köszönjük a csodálatos ígéreteket, amelyeket ehhez kapcsolt, és most hallottuk, hogy bármit kérünk tőled az ő nevében, Atyánk, azt te megadod. Urunk, bocsásd meg nekünk, hogy mi mégis oly szűkek vagyunk a szeretetben, és ezért oly kevésbé maradunk meg az Úr Jézus Krisztus szeretetében. Bocsásd meg, hogy az elmúlt héten is vétkeztünk a szeretet nagy parancsolata ellen. Nem szerettünk téged teljes erőnkből, teljes elménkből, teljes lelkünkből, teljes szívünkből, és nem szerettük a másik embert sem. Bocsásd meg minden hamisságunkat, minden önzésünket. És úgy jövünk most hozzád, Úr Jézus, hogy elfogadjuk azt, hogy te megbocsátasz. Elfogadjuk azt, hogy ebből a kegyelemből élünk. Hisszük, hogy szent lelked által formálsz és változtatsz bennünket. Köszönjük azt, hogy átformálod az életünket. Köszönjük, hogy oly sok mindent tettél már velünk, általunk, és nem mondtál le rólunk soha, nem hagytál minket, amikor elestünk magunkra, hanem újra és újra magadhoz öleltél. És hogy így indulhatunk, most is te veled a következő hétre. Kérünk téged, küldd el szent lelkedet, ajándékozz most meg bennünket, világosságoddal, bölcsességeddel, üzeneteddel. Sőt, nem kevesebbet kérünk, ajándékozz meg bennünket önmagaddal, mert csak általad élünk, mert rád van szükségünk. Jöjj hát, Szentlélek Úristen, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen. Isten igéjét Jób könyvének a 6. fejezetéből olvasom. A református bibliaolvasó kalauz szerint ezekben a hetekben, következő hetekben Jób könyvét olvassuk. és ebből olvasok egy fejezetet. Ekkor megszólalt Jób, és ezt mondta: bár csak igazán mérnék meg elkeseredésemet, szenvedésemmel együtt tennék mérlegre. Bizony súlyosabb a tenger homokjánál, ezért voltak balgák szavaim. Mert a mindenható nyilai vannak bennem, mérgüket issza lelkem, és Isten rettentései sorban elérnek engem. Ordít-e a vadszamár a fűben, bőge az ökör a takarmány mellett? Megeszik-e az ízetlen ételt sótlanul, vagy van-e íze a nyers tojásnak? Érintésétől is iszonyodom, olyan az, mint a romlott étel. Bár csak teljesülne kívánságom, és beteljesítené Isten reménységemet. Bár csak úgy döntene Isten, hogy összezúz. Kinyújtaná kezét, hogy elvágja életem fonalát. Akkor még lenne vigaszom, tudnék örülni a kiméletlen fájdalomban is, hogy nem tagadtam meg a Szent Isten beszédét. Honnan vegyek erőt a várakozásra? Mi lesz a végem, ha meghosszabbodik is életem? Nem vagyok olyan erős, mint a kő, nem ércből van a testem. Hát nem kapok segítséget? El van zárva tőlem a szabadulás? Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a mindenható félelmét. Atyám fiai hűtlenek, mint a patak, ahogyan a patakok vize eltűnik, amikor zavarosak a jégtől, ha olvadó hó rejtőzik bennük. De idővel visszahúzódnak, elapadnak, a hőségben fenékig kiszikkadnak. Letérnek útjukról a karavánok, de kietlen helyre jutnak és elpusztulnak. Nézelődnek téma karaványai, a sébai vándorok bennük reménykednek, de megszégyenülnek, amiért bennük bizakodtak, csalódnak, amikor odaérnek. Így lettetek nekem semmit érővé. Látjátok a borzalmat, és féltek. Mondtam-e, hogy adjatok valamit, vagy javaitokból vesztegessetek meg valakit érdekemben? Hogy mentsetek meg az ellenség kezéből, váltsatok ki a zsarnokok kezéből? Tanítsatok és elhallgatok, értessétek meg velem, miben tévedtem. Milyen fájdalmas az őszinte beszéd, de mire való örökös feddésetek? Szavakért akartok megfeddeni? Hiszen a szélnek szól a kétségbeesett ember. Ti még az árvára is sorsot vettek, barátaitokra is alkudoztok. Tekintsetek rám végre, szemetekbe csak nem hazudok. Hagyjátok abba, ne legyen álnokság, hagyjátok abba, még mindig igazam van. Szólt a nyelvem álnokságot, nem éreznie ínyem a romlást. Egy végsőkig összetört és elkeseredett ember panaszát hallottuk. Jób az istenfélő férfi, aki elvesztette a vagyonát, elvesztette a gyermekeit, a gyermekei családját, aztán elvesztette az egészségét, elvesztette mindenét, egyedül egy maradt meg az élete. Rövid idő alatt a lehető legrosszabb forgatókönyv szerint érte őt el a teljes, totális csapás, semmi nem maradt. Csak az élete, de még ez is csak bánat, mert azzal, hogy az élete megmaradt, csak még rosszabb lett a helyzete, mondja. Jobb könyve azt a nagy kérdést, teológiai problémát veti fel, hogy miért van szenvedés, ha Isten uralkodik. És ez nem az a szenvedés a kérdés nekünk, amikor tudjuk, hogy valamit rosszat tettünk, és ezért valami büntetés valahogyan ér minket az életben, amikor úgy érezzük, hogy valahogy csak-csak kiegyenlítődnek a dolgok, itt valamit nagyon gonoszul tettem, és hát kaptam valami mást, és hát úgy magunkba el tudjuk ezt úgy rendezgetni, hogy hát igen, megérdemeltem én ezt a mást. Nem arról beszélek, hogy ezt Isten adta volna, csak ezt a fajta szenvedést, ezt úgy el tudjuk hordozni, mert úgy érezzük, hogy ez nagyjából úgy rendben is van. De az a kérdés, amivel Jób küszködik, hogy amikor nincs a szenvedésnek semmi magyarázata, amikor valaki, mint Jób, hűséges, Istennel jár, a lehető legjobbat, legtöbbet próbálja magából kihozni, és egyszer csak beüt a baj. És ebben a helyzetben Jobb tiltakozik és kérdezi Istent, hangot ad a fájdalmának, a kétségbeesésének. Kimond olyan érzéseket, megfogalmaz, olyan gondolatokat kimond, amit talán még gondolni sem merünk sokszor. Bátran megfogalmazza az elviselhetetlen fájdalmat, bátran Isten elé tárja, hogy ő ok nélkül szenved, mert nincs különösebb nagy gonoszság az életében, amiért ezt át kell élnie. És ezzel minden keresztény embernek, minden bibliaolvasó embernek szavakat ad arra a helyzetre, amikor fájdalomban van. Ma azonban nem erről a problémáról szeretnék szólni, bár ez Jobb könyvének a fő problémája, hanem a szenvedésnek egy másik oldaláról. Tudnék, Jobb könyve úgy épül fel, hogy Jobbnak megjelenik három barátja. Felsorakoznak, és ez a három barát beszélget Jobbal. Elmondják, amit elmondanak, Jobb válaszol megint válaszol, amíg a végén nem jön Isten, aki egyszer is mindenkorra szól. És ez a három barát koruk vallásos bölcsességével próbál segíteni, így próbálják Jobbot vigasztalni. Barátként jó szándékon ott vannak Jobb mellett, Jobb azonban, így fogalmaz kicsit később, mi haszna orvosoknak nevezi őket. Mi haszna orvosok vagytok? Károli mondja, nyomorult vigasztalók vagytok. Betekintést enged ez a fejezet, amit olvastunk abba, hogy a szenvedő ember hogyan éli meg, amikor ott vannak mellette a barátai, amikor ott vannak mellette a testvérei, mert ebben a fejezetben szól a barátokról, sőt, egy ponton a barátokat közvetlenül is megszólítja. Amikor a barátok, a testvérek a szenvedő ember mellett teljes jó szándékkal vannak, ám de mégis mi haszna orvosnak vagy nyomorult vigasztalóknak találhatnak. Arról fogunk most beszélni, hogy hogyan álljunk és hogyan ne álljunk a szenvedő barátaink és a szenvedő testvéreink mellé. Amikor nem a mi életünkbe üt be a baj, hanem a mellettünk lévőjével. Hogy ne mi haszna orvosok legyünk a legjobb szándékkal. Először lássuk tehát, hogy a szenvedő ember jó panaszát, megértés helyett elfordulást tapasztal. Aztán a vágyát, mert vádolja őket. Szeretet helyett félelemmel vannak mellette. Aztán azt, hogy milyen kihívást ad a szenvedés nekünk. Jobb szavai először is rámutatnak arra az alapvető igazságra, amit barátokként, amikor szenvedő emberrel találkozunk, annyira nehezen fogadunk el. Hallgassátok őt, sokat fogjuk őt hallgatni. Bárcsak még ezelőtt, akár gondolj valakire, aki a közeledben van, és nagyon-nagyon nagy nehézségeken megy át. Vagy egy olyan helyzetre, amikor valaki nagyon-nagyon nagy mélységben, sötétségben volt melletted, lelki, testi értelemben, akár így, akár úgy. Mintha ő mondaná. Jobb így szól, bár csak igazán mérnék meg elkeseredésemet, szenvedésemmel együtt tennék mérlegre. Bizony súlyosabb a tenger homokjánál, ezért voltak balgák szavaim. Bár csak igazán mérnétek meg, bár csak megértenétek. Nem érted, hogy mit él át a másik ember. Ez az alap. Nem érted, hogy mit él át a másik. Valami hihetetlenül erős hang számos barátból belőlünk azt hozza ki, hogy hát én tudom, hogy mi van vele. Én tudom, hogy mi megy keresztül. Akár azért, mert én már átéltem, vagy akár azért, mert nem éltem át. És ezért olyan gyorsan van valami gondolatunk, valami tanácsunk a helyzetre. És Jobb itt a barátokkal, mint minden szenvedő, ha még van ereje, tiltakozik és kiált, hogy végre megértsük. Nem érted, hogy mi megy keresztül. Nem tudod, hogy mi van benne. Nem tudod igazán megmérni az elkeseredést, mondja. Nem tudod igazán átélni a súlyát, mondja Jobb. Azt mondja, olyan számára ez, mintha van egy mérleg, és a mérleg egyik oldalára beletesszük az elkeseredést és a fájdalmat, mondja Jobb. És a mérleg másik oldalára beletesszük a tengernek minden homokját, akkor az első a súlyosabb. Az első az, ami nagyobb erővel nyom alatt. Mielőtt ítéletet alkotnánk, Mert azonnal ítéletet alkotunk, amikor valakinek baja van, hogy mi is történik. Mielőtt magyarázattal szolgálnánk, mielőtt olcsó bíztatást nyújtanánk, lesz ez még így se, csak szebben fogalmazzuk. Mielőtt tanácsot adnánk, próbáljuk meghallgatni és megérteni. Mit mond el magáról jó? Hallgassátok! A barátotok, a szerettetek ezt mondja mellettetek. A mindenható nyilai vannak bennem, mérgüket issza lelkem, és Isten rettenései sorban elérnek engem. Már meg is van a válasz, ugye? Hogy beszélhetsz így? Miért mondasz te ilyet Istenről? Nem is az Isten sújt téged. De jobb, tud valamit. Minden szenvedésügy végsősorban Isten ügy. Istennel áll szemben. Minden szenvedés Isten kérdés. És akkor azt mondja Jób, hogy miért várja tőle, az előző fejezetben beszélt az egyik barát, Elifáz. Miért várja tőle Elifáz, hogy ha ezt éli át, akkor visszafogottan beszéljen. Bölcsen beszéljen. Ja, azt mondja, hogy mivel ilyen a szenvedésem, azt mondja, ezért volták balgák a szavaim. Jobb azt mondja, és ragaszkodik ahhoz, hogy ártatlan vagyok, nem abban az értelemben, hogy tökéletes ember lenne, hanem abban az értelemben, hogy nincs különösebb oka annak, ami érte őt. És utána hallgassátok tovább, hogy mit mond ez az ember. Hogy mi az egyetlen reménysége Jobbnak. Bárcsak teljesülne kívánságom, és beteljesíteni Isten reménységemet. Na, itt fellélegeznek a barátok, akik ott állunk mellette. Na, azért van valami reménysége, csak kijön ebből valami, még sincs annyira mélyen. Következő vers. Bárcsak úgy döntene Isten, hogy összezúz, kinyújtaná kezét, hogy elvágja életem fonalát. És már bele is kiabáltunk, nem beszélhetsz így! Pedig így folytatja, akkor még lenne vigaszom, tudnék örülni a kiméretlen fájdalomban is, hogy nem tagadtam meg a Szent Isten beszédét. Istentelen ez az ember? Akkor azt mondja Jób, hogy bárcsak úgy döntene Isten, hogy összezúz, hogy elvágja az életem fonalát, hogy vége ennek az egésznek, amit nem tesz meg. Jób könyvében ez a csodálatos. Nem lesz öngyilkos. Végig tiszteli Istent, az életnek az urát. De amikor kimondja, hogy most ott vagyok, hogy bárcsak vége lenne, hogy oly gyakran kimondják idős vagy beteg emberek, miért vagyok még itt? Bárcsak vége lenne. Bárcsak elvinne már az Úr. Ráadásul keresztényként sokkal több reménységük van, mint Jobbnak, akinek még ez nem volt. És akkor mit mondunk mi? Nagyapának, nagymamának, beteg embernek? Nem, de hogy halsz meg, majd fogsz te még táncolni is. Miért mondjuk? Istentelen, lázadó? Nem. Mit mond? Miért mondja, hogy az egyetlen egy reménysége az, hogyha Isten véget vet az életének? Hallottátok, hogy mit mond? Azért tudnék örülni a kiméletlen fájdalomban is, hogy nem tagadtam meg a Szent Isten beszédét. Micsoda Isten félelem? Nem Isten ellen fordul, nem gyalázza meg őt, ahogy a felesége mondja neki az elején. Átkozd meg Istent, hajj meg! Könnyebb lenne, nem? Olyan ebben a helyzetben Jób, úgy tudjuk magunk elé képzelni, mint azt az embert, akit bebörtönöznek, és kínoznak, hogy megtörjön. Hogy vagy adja fel az elveit, tagadja meg azokat, vagy pedig adja ki a barátait. Sok ilyen volt az elmúlt időben itt ebben a világban. És akkor azt mondja, hogy inkább legyen már vége, csak hogy ne törjek meg. Inkább vegye el az Isten az életemet, mert ki tudja, meddig bírom úgy, hogy nem fordulok el tőle, és nem tagadom meg őt. Meg tudjuk állni, hogy hallgassuk azt, aki szenved, hogy ne beszéljünk bele. Hallgassuk tovább a panaszát, itt jönnek a barátok. Azt mondja a barátairól, hogy atyám fiai hűtlenek, mint a patak. Izraelben ugye a hóolvadáskor, tavasztal ezek a kisebb patakok megtelnek vízzel, de utána aztán eltűnik belőlük a víz, és száraz folyómedrek vagy patakmedrek maradnak. az ember oda megy, akkor vagy van benne víz, vagy nincs. Oda megy, ahol a reménységgel, hogy vagy van benne víz, odaér, kiderül, nincs benne víz. Na, ilyenek a barátaim. Számítok rájuk, és nincsenek ott. Nézzétek, mit mond. 14. vers. Baráti szeretetre van szüksége a szenvedőnek, ha elhagyta is a mindenható félelmét. És mi lett helyette? 21. vers. Így lettetek nekem semmit érővé. Mit mond? Barátaim, testvéreim, a szeretetekre van szükségem. Akárhol is vagyok, rátok van szükségem. De ti olyanok vagytok, mint a patak, amelyikben nincsen víz. Semmit érővé lettetek nekem. Hát nem csoda, hogy azt mondja, mi haszna orvosok, nyomorult vigasztalók. Hát hogy vigasztalnak? Baráti szeretetet vár, és semmit érővé lettek. Pedig tele vannak jó szándékkal és hittel. Hányszor van, hogy a baráti szeretet helyett a legnagyobb jó indulattal, jó szándékkal, tanácsokkal, tele, hittel és buzgósággal semmit érővé leszünk. A baráti szeretetnek a héber szava az a hesed. Hesed. Hűséges szeretet. Ez az a szeretet, ami Isten és az ön népe kapcsolatában Isten szövetségi hűségét, Isten mindvégig kitartó hűséges szeretetét jelenti. Ez az a szeretet, amelyen Isten hűségesen kötődik az ön népéhez, és nem adja fel. Emberek között pedig mély kitartó kötődés, amelyet a szükségben lévőnek nyújtunk, aki nem képes magának segíteni. Hűség, kötődés, kitartás, ez a szeretet, amiről beszél itt Jób. De ti megértő, szerető jelenlét helyett, hogy mindvégig kitartottatok volna mellettem, mondja a barátainak, ti semmik lettetek. Semmik. Hogyan? Akár úgy, hogy ott vannak mellette fizikailag jelen vannak, a sok tanáccsal, de lelkileg, érzelmileg mégis elhagyták őt, akár nem jó esetében, hanem ahogy a mai világban, oly gyakran átéri a szenvedő ember, hogy a nyomorúságban eltűnik a barát. Eltűnik. Mi most ugye nem úgy beszélünk magunkról, mint a nyomorultakról, hanem onnan nézzük, hogy mi vagyunk a barátok. Miért tűnik el a barát? Mit élünk át akkor, amikor valakit hihetetlen nagy nyomorúság él? Azt érzed át, hogy nem tudsz mit mondani? Azt gondolod, hogy tudnod kéne valamit mondani? Nem tudsz mit kezdeni ezzel? Jobb is, ha már nem terhelem magammal még őt. Megmagyarázzuk, és kilépünk, elmegyünk. Hány és hány ember éli ezt át? Kiderül, egy-két ember mellette marad a nagyobb baráti társaságból. De lehet, hogy a többség eltűnik, elhagyja, elmegy. Baráti szeretet, mondja Jób, és ti semmit érővé lettetek nekem. Ez a panasza. Másodszor nem csak panasza van, már ebben is benne van a vád, hanem ha tovább menjünk, megnézzük, hogy mi az, ami itt igazán munkál a barátokban. Miért nem tudunk barátként, szeretettel a szenvedő Jób mellett állni? És Jób egy mondatban itt valami hihetetlen világossággal leleplezi, hogy mi áll a barátok, különben önmagában nem torz teológiai bölcselkedése mögött. Mindjárt elmondom, hogy mi az. Azt mondta Jób, így lettetek nekem semmit érővé, látjátok a borzalmat, és féltek. Ez a kulcs. Látjátok a borzalmat, és féltek. Amikor a barátotok, a családtagotok, a testvéretek szenvedéseken megy keresztül, vagy szerettek, vagy féltek. Vagy a szeretet motivál, és visz egy irányba, vagy pedig a félelem. És ez az az alapvető különbség, amelyben eldől, hogy hogyan viszonyulunk a másik emberhez. És mondjuk ki bátran, a természetes, magától értetődő hozzáállás az a félelem. A természetes hozzá, az első természetes reakciónk nagyon sokszor a félelem. Félsz attól, amit az életében, ha őt közel engeded magadhoz, megtapasztalsz. Félünk, mert belelátni a fájdalomba, ebbe a sötétségbe, ahogy Jób is itt feltárja magát, meg máshol még inkább. Ez nehéz. Elhagyták, vagy megcsalták. Súlyos beteg lett ő, vagy a gyermeke. Elvesztett valakit, a házastársát, a gyermekét, baleset érte. És félsz, mert valahol ki nem mondva tudod, érzed, hogy nem vagy elég erős ezt hordozni. És azért inkább kilépünk. Érzed, hogy nem bírod el, hogy nem tudsz szembenézni vele. És ez lehet valahol egy jogos, normális működés. De a kérdés ezen a ponton az, hogy legalább tudod-e, hogy miért cselekszel úgy, ahogy cselekszel. Vagy megmagyarázod mással. Tudatában vagy a saját félelmednek, mert ha nem, akkor vakon cselekszel. Aztán félsz, mert ki akar úgymond Isten csapásában osztozni? Ki akar ott lenni amellett, aki ezen megy keresztül? Ki akar ebben az örvényben a másikkal jelen lenni? És itt jön a lényeg. Azért félsz. Attól félsz, hogy veled is megtörténhet ez. Alapvetően kiszolgáltatott az életünk, és ezt mi alapvetően nem tudjuk elfogadni. És amikor valaki mellettünk, a közelségünkben, az ismeretségi körben, látszólag értelmetlenül, valami nagyon súlyos nehézséget kell, hogy átéljem, akkor megrettenünk. Ez a villám beüthetett volna egy kicsit odébb is hozzánk. És akkor mi van? És annyira félünk ettől, hogy nem akarunk szembenézni azzal, hogy ez a valóság. És ezért el kell távolítanod, még a lehetőséget is távol kell tartanod ettől. Ne is nézzünk rá. Félsz, hogy mi lesz a hiteddel, mi lesz az Isten képeddel, és hogyan fogsz te magad változni, ha belépsz egy más embernek a küzdelmébe. Félsz, hogy összeomlik az a világ, amelyet szeretnél olyan egyértelműnek megélni, és egyértelműnek látni. És itt elérkezünk egy olyan teológiai gondolkodáshoz, ami különben valamilyen szinten igaz, csak nem abszolút, amit a barátok képviselnek. Tudnék, hogy Isten áldást ad azokra, akik engedelmesek, és azok, akik gonoszok és istentelenek, azok valamilyen módon a pusztulás felé mennek. És ez nagyon sokszor igaz, de ez nem abszolút igazság. Ez úgy nem igaz, hogy tehát akinek baj van az életében, az bűnös, és tehát, aki Istennel jár, az soha nem éri semmi baj. Márpedig Jób barátai így gondolkodnak, ebben a teológiában élnek, és ezért azt mondják Jobnak, hogy Jób, kell, hogy legyen valami az életedben, Isten hiába ezt nem teszi, ne beszélj itt balgán, üresen, hogy te szembeszállsz Istennel, szembeállsz vele, te ártatlan vagy, te nem tudod, hogy miért teszi ezt, ne beszélj így, ismerd el a bűnödet, térj meg, és Isten majd helyreállít. És Jób tiltakozik, hogy nem tettem semmi különösebbet. De, a teológia ezt mondja. Biztos, hogy tettél, mert ez történt veled. És itt látjuk, hogy ez a lelki, lélektani értelembe vett félelem átmegy egy ilyen gondolkodásba, egy ilyen mondjuk itt teológiába, amivel eltávolítjuk a másik embert. Ja, hogyha ezért téged, biztos van ott valami. Ítélkezés, kemény szívűség. És csak azért, mert mi magunk félünk. Még egyszer, mit tesz tehát ilyenkor az ember? Mi történik? Egyrészt eltávolítod magadtól a szenvedő embert, egy probléma lesz ő, amit meg kell oldani. Hogyan? Jó tanáccsal vagy javaslattal? Magyarázattal? Miért is történt ez? Olcsó bátorítással? Majd rendbe jön? És valójában mi van mögötte? Látjátok a borzalmat. És féltek. És közben azt gondoljuk, nem gondoljuk, de így működünk, hogy ha eltávolítjuk magunktól a szenvedő embert, ő csak egy probléma lesz, akkor ebben mi magunkat biztonságba helyeztük. Látjátok a borzalmat, és féltek, nem látjuk, és nincs borzalom, és nem félünk. Hallgass meg a szenvedőt, mit mond, mit vár. Mi mindig azt gondoljuk, különösen férfiak, hogy meg kell oldani a problémákat. Mit mond? Mondtam, hogy adjatok valamit, vagy javaitokból vesztegessetek meg valakit érdekemben. Hogy mentsetek meg az ellenség kezéből, váltsatok ki a zsarnokok kezéből. Azt kértem tőletek, hogy szabadítsatok meg. Azt kértem tőletek, hogy oldjátok meg a problémámat.
Nem.
Baráti szeretetet kértem. Baráti szeretetet. Hűséges mellémállást. És itt tovább is lépünk a harmadik pontra. Kilépés helyett belépést az életébe. Milyen kihívást intéz a szenvedő ember nekünk, hogy lépjünk be, hogy érezzünk vele együtt, hogy szenvedjünk vele együtt. Hogyan lehetünk erre képesek? Ha mi az Úr Jézus Krisztus követőjének mondjuk magunkat, akkor mennyei forrásunk van. Mennyei forrásunk van ennek az igazi szeretetnek a megélésére. Jézus azt mondta, a lekcióban olvastuk. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Ti pedig az én barátaim vagytok. Heszed szeretet. Mit tesz Isten? Mit tett Jézus? A kereszténység szívében nem egy jó tanács van. Csináld így. A kereszténység szívében nem magyarázat van. Ja, hát azért kerültél ebbe a helyzetbe, mert ezt és ezt csináltad. Hát, old meg. És ha nem is olcsó vigasz, hanem majd lesz jobb. A kereszténység szívében a mindenható Isten hűséges szeretetéből való belépése van ebbe a világba. Eljött. Azonosult. Azonosult a bűnnel, azonosult a szenvedéssel, azonosult ezzel az élettel, azonosult ezzel a világgal. És innentől azt mondjuk, hogy a keresztény ember számára, ha Jézusra néz, a szenvedés, ahova Isten Jézus által belép, Jézus szenvedése, kereszthalála az, amiből számunkra minden ajándék fakadt. Az élet, a szabadulás, a bűnbocsánat, az üdvösség reménysége, minden itt született meg. Ezért a keresztény ember, ha Jézus szerint gondolkodik, azt mondja, hogy a szenvedésben áldás is van. Nem könnyű, de áldott. Ezzel együtt a keresztény ember számára ez nem egy teológiai dogma, hogy Jézus egyszer meghalt, megváltott, feltámadt, megváltott minket. Nem egy történeti esemény, hogy ez megvolt. Hanem keresztények lenni azt jelenti, hogy ezzel a Jézussal közösségben élünk, aki az ő heszed, szeretetével, hűségesen, kitartóan, nap mint nap velünk van, és nem utasít el minket. Nap mint nap magához ölel, nap mint nap magához van, nap mint nap kitart mellettünk. Aki nem egyszer megváltott, aztán utána elengedett, hogy már megvagytok váltva, aztán mehettek, hanem a megváltásával magához kötött, közösségre hívott önmagával. És ezzel azt mondta, és azt írja a szívébe a keresztény embernek, hogy mindenestül az enyém vagy, mindenestül a kezemben vagy. Káti, testestül, lelkestül, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Ha ezt átéljük, ha ebbe benne élünk, akkor nem az az első, hogy látjátok a borzalmat és féltek. Nem kell attól félnem és rettegnem, hogy belépek a másik ember szenvedésébe, és szembenézek azzal, hogy engem is elérhet. Elérhet. De akármi van, az ő kezében vagyok. Az ő heszed szeretetével kitartóan magához ölel, és nem enged el. És ezért egyre kevésbé félünk, és egyre jobban szeretünk, ha valóban ebben a Jézusi közösségben élünk. És jelen lehetünk a másik ember életében. Nem mint nyomorult vigasztalók, mi haszna orvosok, hanem mint áldott vigasztalók. Sőt, felterül a nagy titok és a nagy rejtély, hogy a szenvedésben, sokszor a sajátunkban, vagy a másikéban, ott találkozunk a leginkább Jézussal. Ott ismerjük meg leginkább Isten szeretetét. Ott ragyog fel a sötétségben leginkább az evangélium dicsősége, ragyogása és győzelme. Ott válunk más ember. Úgyhogy befejezésül csak egyetlen egy kérdés. Hova és kihez hív ma téged Jézus? Akit elkerültél, akit esetleg lenéztél, azért érte ez, mert bűnös ember, akitől féltél, egészen konkrétan. Hova és kihez küld? Más emberhez? A másik kihívás meg, hogy hogyan is vagyok én ő vele, és hogyan is élek én vele? Ebben a közösségben és ebben a kapcsolatban. Tudom-e egészen biztosan, hogy mindenestül a kezében vagyok? Akárhol sújtson le a villám, mellettem, vagy körülöttem, vagy bennem. Mindenestül a kezében vagyok. Amen. Mennyei atyánk, te a titkok istene vagy, mi pedig állandóan ki akarjuk bogozni a te titkaidat, ki akarjuk kutatni azokat. Te arra az útra hívsz minket, amely feléd vezet, mi pedig egy olyan utat szeretnénk, amit előre megrajzoltunk, és pontosan ismerjük minden állomását. Hogy ne legyen benne rejtély, ne legyen benne váratlanság, ne legyen benne nehézség, és fel vagyunk háborodva, amikor ezt nem adod. Te azt akarod, hogy mi teljes mértékben benned bízunk, és ha már elfogadtuk az Úr Jézus Krisztust, akkor éljünk is e szerint, rád bízva magunkat, kiszolgáltatva magunkat annak, aki a halálban, a kereszten kiszolgáltatta magát nekünk. Mi pedig igazából úgy akarunk téged követni, hogy nem bízzuk rád magunkat, hanem azt akarjuk, hogy te jöjj velünk a mi utunkon. Bocsásd meg hát ezt a nagy bizalmatlanságot, hitetlenséget, kontrollt az életünkben. És most szeretnénk magunkat újra a te kezedbe tenni, hiszen úgyis ott vagyunk. Nem mi hozzuk fel a napot reggel, nem mi lélegeztetjük magunkat, nem mi dobogtatjuk a szívünket, nem mi tartjuk egyben a világot, nem mi vagyunk az univerzum ura. Mindez te vagy. A kezedbe helyezzük hát az életünk újra. És ezzel együtt kérünk, adj sokkal több szeretetet, és szabadíts meg a félelemtől. Adj nekünk együttérzést, igaz szót, ami te vagy a szánkba, Jézus, és nem a saját bölcselkedésünk. És így imádkozunk most, Urunk, mint a te néped a szenvedőkért, akik közöttünk vannak, akik az ismeretségi körünkben vannak. Betegekért régóta, vagy hirtelen lett betegekért, lelki sötétségben, depresszióban lévőkért, munkahelyüket elvesztőkért, anyagi nehézségekkel küzdőkért, mindazokért, akik elhordozhatatlan terheket hordoznak. Taníts minket értük imádkozni, taníts minket őket jót szeretni. Taníts minket őket hallgatni, megérteni és befogadni. Hiszen erre hívtál el. Tégy minket szerető, együttérző gyülekezetté. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy te látogass meg őket, és hozz őket ki a mélységből. Hozzá gyógyulást, hozzá szabadulást. Ragyogtasd fel kegyelmed. Akár abban, hogy megváltást hozol, megszabadulást hozol. Akár abban, hogy hihetetlen erőt és örömet adsz a nehézségek elhordozásában. Imádkozunk, Urunk, az építkezésért, és azért, hogy áld meg azokat az embereket, akik itt dolgoznak. Adjunk, hogy találkozhassanak veled valamilyen módon ők is. Áld meg azokat, akik látják a lakótelepen, hogy épül a templom. Némítsd el azokat, akik rosszat vagy gonoszat beszélnek erre ennek kapcsán. Tedd kíváncsivá azokat, akik jó akaratúak, akikben kérdés van, akikben van egy a gondolat, egy vágy felét, hogy elindulhassanak felét. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy gazdagítsad meg és szaporítsad meg az áldozatainkat, az anyagi áldozatunkat, amit odaszántunk erre az építkezésre. Tégy bennünket ebben hűségessé, és add meg, hogy sokan felbuzduljanak, hogy valamikor be is tudjuk fejezni ezt az épületet. Kérünk, Urunk, azért, hogy hallgass meg a mi csendben, szívünkben elmondott imádságainkat is. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség